Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a hét énekét, a 28. éneket keressük ki ebből a sárga ökumenikus énekes füzetből. Ezt az éneket fogjuk most is énekelni, mint minden este első énekként. Ez a reformátusoknál a 42. Zsoltár címen fut, és az egyik legkedvesebb Zsoltár a református gyülekezeteknek, sokszor énekeljük. Ezt fogjuk most is énekelni mind a három verszakkal. Mindenkinek a nevében nagy szeretettel köszöntöm Pap Géza gyülekezetvezetőt, ami a református gyülekezetekben a főgondnokot jelenti, vagy a katolikusoknak a képviselőtestületnek az elnöke. Mike Sámuel prédikátort vártuk, a gyülekezet, a baptista gyülekezet lelkipásztorát, de ő sajnos megbetegedett. Imádságban gondolunk rá, és reméljük, hogy hamar felépül. És Pap Géza a gyülekezet világi vezetője, a gyülekezet vezető vállalt el a mai ige szolgálatot, ezt különösen is köszönjük neki, Isten áldása legyen és segítsége ebben a gyors szolgálatban. Készüljünk tehát az ő szolgálatukra, illetve szeretettel köszöntjük a baptista gyülekezet egy házaspárát, ők majd be is fognak mutatkozni a bizonyságtételükkel. Készüljünk az ő bizonyságtételükre, az ige szolgálatra, a már megemlített 28. énekünkkel, mind a három verszakával, mint a szép híres patakra a szarvas kívánkozik.
Thank you. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nevem Murányi név Füredi Adél, férjem pedig Murányi Szabolcs. Úgy beszéltük meg, hogy közösen fogunk önöknek bizonyságot tenni a hitünkről. Egy pár szóban bemutatnám magunkat, és aztán azt, hogy hogyan tértünk meg Istenhez. Amint említettem, Murányi név Füredi Adélnak hívnak. A férjemmel már jó régóta házasságban élünk, nagyon jó a kapcsolatunk, van két gyönyörű gyerekünk. A jó Istentől kaptunk egészséget, jól menő vállalkozást, szép otthont. Mondhatom, hogy mindent megkaptunk, amit egy ember kérhet Istentől. 33 évesen mégis azt gondolom, hogy valami hiányzott az életünkből. Arra gondoltam, hogy kiolvasom a Bibliát, mert ez az alapvető intelligencia része. Gondoltam, ebben én is részesítem magamat. Ma már tudom, hogy nem lehet kiolvasni a Bibliát. Olvasni lehet, mindig forgatni kell, de mindig másként szólít meg. Minden üzenet, ami a Bibliában van, mindig másként hatol az ember szívébe. Amint említettem, azt gondoltam, hogy mindenünk megvan, de mégis valami hiányzott. Egyik reggel, mikor mentem az óvodába, a baptista óvodába, a gyerekeink oda járnak, a baptista gyülekezet óvodájába, a Bárányka óviba. Sírva mentem reggel az óviba, és kérdezte a vezető óvónő, hogy hát mi a baj? Én mondtam, hogy hát kedves Márti, igazából minden rendben van, de nem értem, valami még sincs rendben. Azt gondoltam, hogy mondtam is neki, hogy hát biztos velem van a baj, mert Isten mindent megadott nekünk, és mégis valami hiányzik. Nem teljes az életünk, nyugtalanok az éjszakáink, szorongásos dolgaink vannak. Márti ekkor azt mondta az óvodavezető, hogy Adélka, nincs semmire szükségetek, csak a jó Istenre. Hát én gondoltam magamban, egy pszichológusra biztos jobban szükségünk van. Ő mondta, hogy keressük meg Sámuelt, de ne egy hét múlva vagy két hét múlva, hanem holnap. Még aznap felhívtam, és Sámuel tényleg másnapra adott időpontot, elmentünk, és egy nagyon nagy beszélgetésünk volt. Sámuel is megerősített abban, amit Márti mondott, hogy csak Isten hiányzik az életünkből. Ma már tudom, hogy igazuk volt. Hosszú folyamat kezdődött ekkor. Elkezdtünk járni szülői körre. Ez két hetente szerdánként van az óvodában. Ide hívő és nem hívő szülők egyaránt jönnek. Nagyon jó beszélgetéseket tapasztaltam itt. Ezután elkezdtem járni a barátkozók órájára, ahol Istennel és Jézussal ismerkedhettünk meg. Majd elkezdtem járni Isten tiszteletre. És egyre-egyre beteljesedett az életem. Ami eddig hiányzott, azt megtaláltam. Június 25-én tértem meg, az a megtérésem időpontja, nekem időponthoz köthető. Én katolikus családból származom, és mindig tudtam, hogy van Isten, de nem éreztem. Én egy olyan típusú ember vagyok, aki szereti megérezni aktívan. Én ilyen nagyon megélem, nagyon élményekkel teli ember vagyok. Június 25-én, amikor a férjem születésnapjára készültem, és otthon főztem a konyhába, éreztem, hogy valaki szeret, valaki feltétel nélkül szeret. Tudom, hogy szeret a férjem, a gyerekeim, a szüleim, az egész családunk, de egy valaki feltétel nélkül szeret, és az a jó Isten. És előtte bármikor, bárhogy megállhatok, mindegy, hogy nézem ki, hogy milyen a külsőm, hogy milyen a lelki állapotom, hogy bűnös vagyok-e, Isten akkor is elfogad. Azon a napon eltöltöttem teljesen szeretettel. Felhívtam a testvéremet, aki egyébként ide járt a refibe, óvima, mert csak egyedül ő volt az, akivel ezt megmertem osztani, hogy hát tesó, biztos tiszta hülye vagyok, de lehet, hogy mentőt kell hívni, mert annyira rosszul vagyok attól, hogy annyira boldog vagyok, hogy azt éreztem, hogy ez a gyönge fizikai test, ami nekem van, nem tudja elviselni azt a nagy örömöt, ami akkor ért engem. Ezzel, hogy megértettem, hogy Isten mennyire szeret. A tesóm persze megnyugtatott, hogy nem kell majd mentőt hívni, mert ez így van rendjén. Isten megértette, hogy mennyire szeret, és azóta most már teljes az életem, mert nem hiányzik semmi. Mindenem megvan. Azt hittem eddig is, hogy mindenem megvolt, de nem volt meg. Most van meg mindenem, hogy Isten szolgálójának tarthatom magamat. Most van meg mindenem. Azt gondolom, hogy az ember életében az a legfontosabb, hogyha megtér Istenhez. És van még egy születésnapja, mint nekem a június 25-e, az újjászületésem napja. Azóta teljesen másként élek, teljesen másként látom a világot, másként vagyok embertársaimmal, a családommal, a testvéreimmel, a barátainkkal. Minden lépésemmel, minden gondolatommal megpróbálom Isten szolgálni. Így élni egy minőségi élet, ezt kívánom mindannyiójuknak.
Köszöntöm én is a kedves testvéreket. A feleségem elmesélte azt, hogy ő hogyan találkozott az Úrral. Én ennek szemlélője voltam, és mint családfő azt láttam, hogy egy határozott változáson megy keresztül a családom. A 4 éves kislányommal kezdődött az úgymond változás, mert először az ő szívébe jött haza a Szentlélek hozzánk, és egy gyermek őszinte szavai olyan szinten megérintik szerintem egy apa szívét, hogy én sokszor teljesen tétlenül álltam, hogy az én 4 éves kislányom hogy lehet ennyire bölcs, és hogy lehet ennyire őszinte, és hogy lehet ekkora szeretet benne, mint amekkora benne van. Adél tapasztalta meg először az igazságot, hogy honnan van ez a nagy szeretet, de hát engem sem került el a kegyelem. Nagyon hálás vagyok azért a Jóistennek, hogy a családunkat kiemelte abból a világi gondolkodásból, amiben elég rendesen benne voltunk. Én daráltam az életet, a munkámnak éltem 100%-osan. Úgy gondolom, hogy azok a krízisek, amiken átmentünk a megtérésünk előtt, azok pont azért voltak, mert én nem áldoztam elég figyelmet rájuk. Nem áldoztam elég figyelmet a Jóistenre, és nem áldoztam elég figyelmet magamra sem. Azt gondoltam, hogy nekem feltétlenül meg kell felelni a világ felé, meg kell felelni az üzlettársaim felé, meg kell felelnem a szüleim felé. Tehát gyakorlatilag egy állandó kényszerben voltam, hogy teljesítenem kell, és minél többet kellett tennem az asztalra. Ennek viszont biztos vagyok benne, hogy nem lett volna jó vége. És ezeken a nehéz estéken, amikor azon gondolkoztunk, hogy kórház vagy maradunk, akkor nem értettem, hogy lesz ebből kiút. Kaptam egy igét, amiben az állt, hogy ez volt az első ige, amit nekem elém tártak, hogy Jézus segít, és Jézus mindig ott van mellettünk. És ha nagyon nehéz az a teher, akkor ott van mellettünk, és oda teszi a vállát, és együtt megoldjuk azokat a kríziseket, amelyeken én egyedül biztos, hogy nem tudtam volna átmenni. És valóban azt kell, hogy mondjam, hogy a megtérés egy igazi újjászületés, egy olyan újjászületés, ahol tiszta lappal indulhatunk, tiszta gondolatokkal indulhatunk, és sosem gondoltam volna, hogy egy ilyen fényes út vár rám még. Azt gondoltam, hogy én már mindent tudok, én már megtanultam, amit meg kell, ráálltam az élet pályájára, de gyakorlatilag nincs szükségem új ismeretekre. Most pedig azt látom, hogy nagyon tudatlan vagyok, és nagyon sokat kell még tanulnom, és azt látom, hogy lehetőség pedig óriási, ami még előttünk, szerintem mindannyiunk előtt áll, hiszen a Jóisten olyan üzenetet, olyan tanításokat hagyott itt, amit mindenkinek feltétlenül meg kell ismerni, és a saját életében alkalmazni kell. Ezen vagyunk most, a mi hitünkben most itt állunk, hogy haladjunk a kijelölt úton. Nem kell, hogy széles legyen az az út, jó a keskeny is, de az legyen bizalommal és szeretettel teli. Nagyon hálás vagyok ezért. Köszönöm, hogy meghallgattak, és dicsőség az Úrnak. A következő ének, amit énekeljünk, az az Ébredj bizonyságtevő lélek, ez a 10-es ének az énekes füzetből.
Oh, édesapánk, köszönjük, hogy hozzád jöhettünk ezen az estén is. Köszönöm neked, hogy testvéri közösségben lehetek. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te laksz a mi szívünkbe. Köszönöm, hogy engem bűnös embert is méltattál arra, hogy megszólíts, hogy beszélj velem, és a szívembe költöz. Bocsáss meg, hogy a hétköznapokban, a rohanásban elfelejtelek, hogy itt vagy. De köszönöm neked ezt az órát, hogy most veled tölthetjük az időnket. Köszönjük, hogy adtad a te élő ígédet, adtad az életvizét. Köszönjük, hogy benned örök életet találtunk, és köszönjük, hogy azt a szörnyű szomjúságot, amit egész életünkben nélküled érzünk, azt veled elfelejthetjük. Köszönjük, hogy közöttünk vagy, és köszönjük, hogy letehetjük a mi terheinket most a te lábaid elé, és köszönjük, hogy elkérhetjük az élő vizet, amit csak te tudsz adni. Kérünk, így áld meg a mi szívünket, hogy tudjuk befogadni azt az ígét, amit a nekünk készítettél. Az Úr Jézus nevében kérünk, kiáltunk hozzád. Amen. A mai ígét szeretném felolvasni. Ezen a héten, de előtte szeretném köszönteni a testvéreket, és szeretném köszönteni Sámuel, Mike Sámuel lelkipásztor testvérünk nevébe is, akit tegnap este szigorúan letiltott az orvos arról, hogy fölkeljen, és így nekem adatott ez a különleges szolgálati lehetőség, hogy itt álljak. 5 gyermekünk érettségizett itt a református iskolában, és nagyon sokszor ültem ezekbe a padokba, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer itt fogok állni. De ha Isten akarata így hozta, kérem a testvéreket, hogy fogadjanak el, és hallgassák az én számból most Isten igéjét, és imádságba vigyük majd Sámuel testvérünket is az Úr elé. A János evangéliumának a 4. részét olvastuk, és mivel már ismert a történet, ezért csak néhány számomra kijelölt verset olvasnék. Az első, a 4. rész 13. verse, és ezt a 15-ig olvasom, majd a 4. rész 25. és 26. versét. Az ige így hangzik. Jézus így válaszolt neki, a samáriai asszonynak. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Az asszony így felelt. 25. vers. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. A szomjúságról, vízről, örök életről szólt ez az ige. Az Úr Jézus egyszer is mindenkorra meg akarja oldani a mi szomjúságunkat. Amikor elgondolkodtam ezen, először a fizikai szomjúság jutott eszembe. Itt hazánkban nem jellemző, hogy szomjaznánk. Van egészséges víz, de ahogy visszagondoltam gyerekkoromban, óriási foci meccseket játszottunk, és a meccs után, mint az őrültek, megrohantuk a kutat, lábunkkal nyomtuk a karját, és a szánkkal alá, kezünkkel, szánkkal alá mentünk, és ittuk a vizet, és aki előbb ért oda, az ívott. Utána félrelöktük, mert szomjasak voltunk mi is. Aztán eszembe jutott, hogy érdekes, hogy amíg játszottunk, nem szomjaztunk meg. Mert egy nagyobb szomjúság volt bennünk, el is felejtettük, hogy szomjasak vagyunk, az, hogy legyűrjük a másikat, hogy megverjük, hogy mi legyünk a jobbak. Ez bennem különösen élt, békességesnek látszottam kívülről, de ha focizni kellett, akkor nagyon durva voltam. És nem volt érdekes szomjúság, hanem győzni kell. Aztán ifjú koromban előjött annak a szomja, hogy én is vagyok valaki, hogy értékeljenek az emberek. És egyre előkerült az is, hogy jó lenne, ha lenne társam, ha szeretne valaki. És jött ennek a szomjúsága, az én, az ego emelésének a szomjúsága, ami azóta is kísért. Jobbnak lenni, mint más szomjúsága. Aztán a szeretet utáni vágy szomjúsága. És végül, amit mindannyian keresünk, a boldogság utáni kiapathatatlan szomjúság. Akkor úgy gondoltam, hogy akkor leszek boldog, és akkor elégítem ki ezt a vágyamat, hogyha sikeres ember leszek. És próbáltam mindent megtenni, sportban, tanulásban, kapcsolatokban, és valahogy nem sikerült. Tanárként élek, és a mai fiatalokat nézve úgy látom, hogy nekik sincs könnyebb dolguk, mint nekem volt. Sőt, talán nehezebb. Ha kimennek az udvarra, vagy a folyosóra, leülnek, és a telefonjukon azonnal valamit játszanak, hogy legyőzzék azt a tárgyat, ami ott a kezükben van. Mert boldogok lesznek, ha sikerül. És meddig tart ez a boldogság? Hát olyan tized másodpercig, mert addig, amíg meg nem nyomja az újra gombot. És kezdődik előről. Mert szomjas, mert kell neki, mert csak így boldog. És soha nem fog megelégedni. Azt mondta az Úr Jézus a felolvasott ige első szavaként, aki ebből a vízből iszik, az ismét meg fog szomjazni. Minél tovább kergetem a vágyaimat, minél tovább játszom, minél tovább játszik a gyermek, annál szomjasabb lesz. Sokan panaszkodnak, hogy elvesztik a gyereküket. Hazajön és benyomja a számítógépet, mert abban van egy virtuális sikere. Abban boldog. Nem voltam én sem különb. Úgy megdöbbentett az egyik órán, az egyik gyerek nagyon olvasott, és láttam, hogy nem azzal foglalkozik, amit én szeretnék, és megkérdeztem tőle, hogy mit olvas. És elárulta, hogy ő történelem órára készül az én szakmai órámon is. Hát valahogy nyugodt tudtam maradni Isten kegyelméből, és megkérdeztem tőle, hogy mégis mit tanul. És azt mondta, hogy ő felelni fog a következő órán történelemből, és a második világháborúból fog felelni. És úgy elgondolkodtam, hogy Isten adott ilyen békességet, és azt mondom, hogy és le van az odaírva, hogy miért kellett 73 millió embernek meghalni? Ki volt szomjas? És mire? A piacok fel, ott van, emlékszem még érettségiről, piacokat kellett felosztani, a területeket újra felosztani, hát megvan ez szépen magyarázva. Valakik szomjasak voltak hatalomra, birtoklásra, pénzre. És így van ez az én életemben is. Nem vagyok különb. Mindig valami kielégítetetlen szomjúság van. És amikor úgy elgondolkodtam a Samáriai asszonyon, akkor Adi verse jutott az eszembe is, hogy mi hiányzott ennek az asszonynak. Miért kellett, ahogy írja az első vers is, Samárián átmenni az Úr Jézusnak, amikor a zsidók nem mentek át Samárián. De az Úr Jézusnak ott kellett menni, mert valaki nagyon szomjas volt. Adi erről a szomjúságról így ír. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messzefény, de jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden, önkínzás, ének, Szeretném, hogyha szeretnének. És lennék valakié. Lennék valakié. A szeretet utáni kioldhatatlan szomjúságunk soha nem szűnik. És ez az asszony egész életében ezt keresi. És becsapják, talán másokat, meg ő csap be, de nem tudja kielégíteni soha azt a kínzó vágyát, hogy szeretném, ha szeretnének. És szeretnék szeretni. Fiatalon sokszor ebbe ütköztem meg legjobban magamban. Szeretnék szeretni. És valami akadályoz. És ez a vágy, ez a szomjúság kioldhatatlan volt. És jön a megoldás. Az Úr Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy adok neked egy olyan vizet, amitől te soha nem fogsz megszomjazni. Vége a szomjúságnak. És ez a víz nem csak, hogy olyan, hogy nem fogsz megszomjazni, hanem olyan, hogy még belőled jön. Nem is kell menni kútra, mert ott van benned. És még elég a szomszédodnak, a testvérednek, a családodnak, és nem csak mára, hanem az örökké valóságra. Az örök életre buzgó vizet kapod. Ezért jöttem, hogy neked adjam. Elfogadod-e? Kell-e neked ez a víz? Az Úr Jézus azt mondja, hogy szeretlek. Mindent neked adok. Hoztam az örök életet. Érted jöttem, akarod-e? És olyan érdekes, az asszony akarja. Azt olvastuk itt, az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet. Igen, csak sajnos utána azt teszi hozzá, hogy ne szomjazzam meg, ne kelljen ide járnom meríteni. Meg se hallja azt, hogy ez a víz nem csak az övé, hanem mindenki, akivel kapcsolatba kerül. Nem csak az erre az életre szól, hanem az örök életre szól. Ő csak ebben a világban tud gondolkodni. Csak a láthatókra néz. Nem látja meg a láthatatlant. Nem látja meg az örökké valót. Mert ami szemmel látható, az ideig való, a láthatatlanok pedig örökké valók. És magamra ismerek az asszonyban. Amikor megyek imádságba az Úr Jézushoz, akkor mindig valami ilyesmi, hogy Uram, segíts meg, hogyha én most ide föl kell, hogy jöjjek. Ez volt az első. Uram, adj erőt a nap ledolgozásához. Uram, segíts meg a gyermekeimet. Uram, ezen a földön ne legyenek már anyagi gondim. Uram, ezt old meg, azt old meg, gyógyíts meg az unokámat. Eddig. A plafonig szól. Az, hogy van egy mennyei világ. Az, hogy örök életünk van, és sokkal nagyobb a perspektíva, az eszembe se jut. Nem vagyok külön bennél az asszonynál. És nem érti, hogy a víz örök életet ad. Pedig az Úr Jézus azért jön, hogy odaadja neki ezt az örök életet. És ő nem akarja ezt megérteni. Ő H2O-t kér, vizet kér. Az Úr Jézus pedig kiapadhatatlan forrást akar neki adni. És mégis ez az asszony megkapja az élő vizet. Az örök életre buzgó vizet kapja meg. De hát hogy lehet azt megkapni? Mi ennek a módja? Nem megfogható dolog. A láthatatlan világban van, és mégis érezzük, hogy van, és ez az egyetlen, ami megoldja minden szomjúságunkat. Ez az egy víz az összes többit megoldja. Az összes többi szomjúságunkat megszünteti. Az út Egyetlen egy kis kérés. Hozd ide a férjedet. Csak ennyi. És megkapod az örök életvizét. Egyszer, sok évvel ezelőtt egy kollégiumi szobában feküdtem ezekkel a szörnyű szomjúságokkal a szívemben. És Máté 13-at olvastam, és tőlem is kért valamit az Úr. Azt kérte, hogy mondjam meg, hogy az ő igéi számára alkalmas-e az én szívem. Ha ő az ő igéjét az én szívembe tenni, mit kezdenék vele? Máté 13-at olvastam, a magvető példázatát, és nem tudtam mást válaszolni Isten kérdésére, ami ott az igében hangzik, csak az, hogy az én szívem olyan, mint a letaposott útfél, amiben soha ki nem kell a mag, amiben teljesen fölösleges vetni igét, mert már mikor oda esik, a madarak el fogják vinni. Meg se értem. Aztán azt mondja, második, azt hallottam, hogy olyan az én szívem, és ez volt a válaszom, egyetértve az igével, hogy köves az én szívem. Olyan az én szívem a ige magjára, mint a kövek közé esett mag. Ki kell talán, de gyökere nincs. És az első napsütés, vagy az első durva szó megbotránkoztat, és megtagadom azt, amit hittem. És olyan az én szívem, mint a tövis és a gyom, amikor oda kerül a mag, de az élet gondjai sokkal fontosabbak lesznek. Nem 38 éve volt ez csak, hanem ma is így van, és tegnap is így volt. És az a csoda, hogy Isten mégis megszólít. És ma is azt mondja, hogy vedd tőlem az élő vizet. És amikor ezeket elolvastam, a szívembe jött egy bizonyosság, hogy Isten ilyen szívvel is szeret. Nem vet el. És az én bűnös szívem miatt is el kell jötni az Úr Jézusnak. És a Golgotai kereszten az én kemény szívűségem is ott van. És Isten azt akarja, hogy az én szívembe és a te szívedbe is Isten igéjének magja jó földbe kerüljön. Hogyha hallod az ő szavát, akkor tudj rá igennel válaszolni. Értsd meg és értsen meg az ő szeretetét. És valahogy így járt a samáriai asszony is. Arra a kérdése, hogy a kérése, hogy hozd a férjedet, szembesült egész múltjával. Szembesült egész élete szeretet vágyával, szomjúságával. Benne volt az érzékiség, benne volt az anyagi biztonság, az élet biztonsága, a szeretet, minden szomjúság benne volt. És egy titkos remény ébredt benne. Nem ott, szerintem már hamarabb is. Mert azt mondta, így olvastuk, azt mondta az asszony, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek. Honnan tudta? Hát honnan tudta Jób, hogy tudom, hogy az én megváltóm én? Csoda történt. Isten a szívébe oltotta azt, hogy ő a megváltó. És az asszony tudta, hogy nem maradhat így. Nem maradhat így ez az élet, hogy nekem minden nap szembesülnöm kell a saját bűneimmel. Szembesülnöm kell a szégyenemmel, mert a legnagyobb melegbe kell jönnöm délbe a kútra, hogy ne találkozzak emberekkel. Nem lehet az, hogy az örök életemet Istentől távol töltsem. Tudom, hogy el kell jönni a messiásnak. Tudom, hogy ő el fogja vinni az én bűneimet, elveszi az én bűneimet. És akkor jön az evangélium. Az Úr Jézus azt mondja, Én vagyok az, aki veled beszélek. Hiszem, hogy ma ő szól hozzánk. Ő beszél velünk. Mindannyiunk életébe ma is megtörténhet a csoda, hogy megkapjuk az élő vizet. És ez az asszony megkapta. Honnan tudom? Nagyon egyszerű a válasz. Mert ha eddig erre ment, most ez erre indult el. Megváltozott az élete. Egy pillanat alatt a szívében biztos bizonyosság élt arról, hogy megbocsátottak a bűnei. És ha eddig szégyenkezett, akkor most elrohant a városba, és azt mondta, hogy itt vagyok, ezt tettem, de van kegyelem az én számomra is. Úgy csodáltam, amikor kezdtem olvasni a Bibliát, és az 51. Zsoltárban azt írja Dávid, hogy hadd hirdessem a nagy kegyelmedet a nagy gyülekezetbe. Parázna volt, gyilkos volt, és még kiáll. Igen, mert Isten megbocsátott neki is. Nincs olyan bűn, amit ne vihetnénk oda a kereszt lábához. És ez az asszony ott hagyja a korsót, már a víz nem érdekes. Az életvize a fontos, és viszi a városba az életvizét, hogy gyertek, lássátok meg, nem a Krisztus-e, akivel találkoztam. Nem ő az, aki ott a Golgotai kereszten majd meg fogja bocsátani az én bűnömet. Ő akkor még ezt nem tudta, de hitben, Isten lelke által bizonyosságra jutott. Megváltozott az élete. Szomjúságról és életvizéről szólt a mai ige. A legnagyobb szomjúságot én úgy gondolom, maga az Úr Jézus élte át. Ott a Golgotai kereszten, a sebláztól, izzó testtel azt mondta, hogy szomjazom. Szomjazott, értem és érted, mert maga vitte föl bűneinket a fára. És ennél a szomjúságnál sokkal nagyobb szomjúság volt a lelki szomjúság, amit ma élő ember már nem élhet át. Az a szomjúság, amikor így kiáltott föl, hogy én Uram, én Istenem, miért hagytál el engem? Azért, mert az én bűnöm és a te bűnöd ott volt rajta, és Isten elfordult tőle, de elfogadta az ő áldozatát. És harmadnapon feltámadt. És itt van. És ma szól hozzám és hozzád. És kéri, hogy fogadd el az élő vizet. Beszélj vele. Érted jött. Ahogy a samáriai asszonyért elment, érted is eljött. Eljött ott a Golgotai kereszten, és szent lelke által ma is itt van. Akarod-e bebocsátani, hogy élő víznek folyamai ömöljenek belőled? Az utolsó mennyei jelenések könyvének utolsó szavaival szeretném befejezni. Ott a mennyben hangzik egy szózat. A megdicsőült Úr Jézus szava ez. Róla szól, így hangzik a jelenések 22.17. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy értem is jöttél. Köszönöm azt a végtelen szeretetet, amivel lehajoltál mindannyiunkhoz. Köszönöm, hogy nem hagytál és nem hagysz a kínzó szomjúságban, hanem a te végtelen szereteted naponként megelégíti a szíveinket. Köszönjük, hogy így lehetünk és állhatunk előtted. Köszönjük, hogy benned rendeződhet a mi életünk. Köszönjük, hogy az a víz, amit te hoztál, az örök életvize. Köszönjük, hogy nem úgy kell néznünk erre az életre, mint ami 60 vagy 80 évig tart, hanem úgy, hogy nálad van helyünk. Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy azért jöttél, hogy veled legyünk a te királyi székedbe. Meg akarod velünk osztani. Nem értem, Uram, hogy miért van ez. Nem értem a te végtelen szeretetedet, de hiszem, hogy ezért jöttél, és hiszem, hogy most így lehetünk előtted, hogy kitárhatjuk a mi szívünket, és ha felteszel nekünk egy-egy kérdést, akkor tudunk neked igazán válaszolni. És beköltözhetsz a mi szívünkbe, és megtisztíthatod azt. Kérünk, hogy így áld meg bennünket, és vezess életünk minden napján. Kísérjen bennünket a te áldásod és kegyelmed. Amen. Mondjuk el együtt, közösen az Úr Jézustól kapott imádságot. Mi atyánk, nagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk felmenők vétkezőkre, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most tehát a záró énekünket énekeljük, ez a 24. ének ebből a sárga énekes füzetből, 24. ének a sárga énekes füzetből, mind a négy verszakával énekeljük el, Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.